Üdvözlök mindenkit! Ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Gergely Márton, a HVG közéleti itthon rovatának vezetője visszatért két hete szabadságáról. Kipihent, és végre újra együtt vagyunk ebben a műsorban. Arra gondoltam, Marci, hogy összefoglalom neked címszavakban, hogy miket hagytál ki, mik mentek el mellette nyom nélkül. Aztán erről beszélgetünk egy kicsit, hogy esetleg van-e olyan, ami hozzád elért a portugál tengerparton, illetve ezzel is felidézzük azt, hogy milyen hét, vagy milyen másfél hét van mögöttünk. Nem tudom, nem emlékszem, és nem is néztem meg, hogy itthon voltál-e még akkor, amikor Orbán Viktor Angela Merkelnél járt.
Nem.
Ezt követően a miniszterelnök találkozott Erdoğannal is, ott volt Ankarában a beiktatásánál. Mögöttünk van egy Pride felvonulás, Simicska Lajos teljesen kapitulált. Józsefvárosban megmutatta az ellenzék, hogy milyen állapotban van. A Jobbikról most már napi szinten lehet azt hallani, hogy közel a megszűnésre, teljesen üres a kassa. Az LMP pedig valójában ez a bázisdemokrata hozzáállás a saját farkába harapott, és olyan szinten megharagudtak a sajtóra, hogy megírtja azt, hogy mi történik párt házatáján, hogy emiatt összehívtuk egy rendkívüli elnökséget.
Miközben a párt egyik tagja meg sajtót vásárol fel, ha jól értem.
Igen, és ő az egyik, aki miatt egyébként ezt összehívták, mert hogy ő vallotta be egy kiszivárgott videófelvételen, hogy úgy ért alá Ron Werberrel, ugye korábban az MSZP kampánygurúja volt, most az LMP-t segítette, úgy írta alá vele szerződést, hogy tudatában volt annak, hogy ez teljesen érvénytelen, hogyha a bíróság elé kerül az ügy. A felsoroltak közül mi az, ami elért hozzád, vagy amiről így hallottál, vagy olvastál?
Hát úgy nagyon felületesen, tehát hogy így a felháborodások értek el hozzám valamilyen fokon, Facebookon nem állítanám, hogy mindig kattintottam. Tehát, hogy láttam például, most azt kihagytad, hogy mennyibe került nekünk az, hogy Milo Yiannopoulos, vagy hogy hívják, Budapesten feldicsérte Orbán Viktort, amiről a világ nem vett tudomást. Tehát azért ez eléggé mellbevágó volt számomra, és persze logikus is, de hogy itt fél évet beszélgettünk egy... mert ugye már januárban meg akarták hívni a ismert angol-amerikai szélsőjobboldali provokátort. Szóval, hogy logikus volt, hogy ezt pénzért csinálja, logikus volt, hogy ő egy ilyen önmagát áruló beszéd tartó, ami viszonylag sok van az angol száz világban, de nem gondoltunk fél évig, és utólagosan döbbenni rá, ez szép, és az, hogy DJ Jesse, akinek véleménye van a Billy Elliot botrányról, a Yiannopoulos felszólalásának felmoderálásáért 5 percért kap 250 000 forint plusz áfát, ez például egy olyan dolog, ami eljutott portugál remeteségemig.
Úgy erre szokták mondani, hogy Krisztus koporsolja sem őriztik ingyen. Lehet, hogy én azért, mert én ilyen nap mint nap benne voltam, és ezekkel a hírekkel találkoztam. Rezignáltam, vettem tudomásul azt, hogy mondjam, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében van arra, teszem azt, 20 000 dollár, plusz a repjegy, plusz az utazás, plusz a szállás.
Plusz a jeszi,
hogy Milo ide jöjjön, és vettük tőle reklámhelyet.
Nem, csak az az érdekes a dologban, hogy Orbán Viktor harmadik, kétharmados kormánya, negyedik kormányzása valamifajta képpen úgy van láttatva, mint ami megérkezett az európai fősodorba a világ fontos vezetői közé. Ezért vicces az, hogy egy ennyire a világ által észre nem vett rendezvényen, ennyire bénán bagóért vásároltunk magunknak, vagy legalábbis a miniszterelnökünknek egy ilyen feltapsoló szemét. Tehát, hogy ez az érdekes egy kicsit az egészben, hogy azt észrevettem, hogy érdekes módon itt az uniós csúcs kapcsán, hogy a németek az Orbánizírungról beszélnek Európában, de közben amit ez alatt gondolnak, az azért az más, mint maga Viktor, Orbán Viktor. Tehát, hogy valami fajtaképpen egy kivetítés, egyfajta jelképpé vált nyugaton, ami nem feltétlenül igaz arra a személyre, aki valójában Orbán Viktor, és ami elismerést valójában ő keres és akar. És ahhoz az elismeréshez, amit ő személy szerint keres, és ami az ő valójában, ahhoz valami fajtaképpen jobban illik ez a 20 000 dollárért megvett feldicsőítés, mint az a fajta hamis hírnév, ami az alapján keletkezik, hogy Nyugat-Európában is komoly válságba kerültek mind a konzervatív, mind a baloldali pártok.
Szerintem egyébként ez a rendezvény, amit a Bánában tartottak, nem Orbán Viktornak volt fontos, hanem annak a korábban ifjú konzervatívnak mondott, ma már inkább nevezzük ifjúságnyaló siserehadnak, akik végig szolgálták, végig harcolták ezt az elmúlt néhány évet, és nekik volt ez egy karácsony ajándék, amit Schmidt Mária megvett. Nem hiszem, hogy Orbán Viktor akár egójának, akár hétköznapjaiból ez egy szükség volt, inkább tényleg annak a korábban nagy reményű ifjú konzervatív rétegnek volt ez egy ajándék, hogy ez az idol, akiken ők szocializálódtak az elmúlt 5 évben, végre meglátogatta őket.
Szerinted egyébként, most visszatérve azokra a dolgokra, amik történtek, mi az, ami komolyan vehető, meg tudható a Jobbikról? A Jobbik mostani állásáról?
Hát Schneider Tamás, akiről mindig azt fog eszemlődni, hogy Schneider Roy, mert hogy én őt még Egri Skinhead vezér korából ismerem, én is Egerben töltöttem gyermekkori éveim jelentős részét. Bevallotta az RTL híradónak, hogy üres a kassa, 604 ezer forintjuk van, 3 fizetett munkatársuk, akiktől könnyen lehet, hogy a jövőben el kell búcsúzni. Ez az, amit fixen tudunk.
Mit tudunk a tagságról? Mi látszik, hogy ez a mi magunk, mi hazánk?
Ez vihar egy kanálvízben.
Tehát a tagság valamennyire megvan a Jobbik mögött.
Százas nagyságrend csak az, amelyek elhagyta a pártot.
Csak a pánzt nem tudja többé fenntartani önmagát.
Amíg a frakció van, a frakció kap támogatást, addig a frakció tartja fent a pártot. És pont ezért foggal körömmel ragaszkodnak ahhoz a vonai örökséget továbbvívő frakcióhoz, akik most benn vannak a parlamentben, kivéve Dúró Dóra.
És az LMP? Az LMP-nek mennyire jogos a panasza, hogy a bal sajtó kiszúr velük?
Aki belépett be a mezőbe, azt azért vegyük már észre, hogy céltábla lesz. Folyamatosan születnek cikkek az MSZP-ről, néha felháborodnak, folyamatosan születnek cikkek a Demokratikus Koalícióról, soha nem háborodnak fel. Most, hogy egyébként nagyon sokan az LMP-t hibáztatják a harmadik kétharmad miatt, hogy ők nem koordináltak, ezt nem nevezném betámadásnak, egyébként ezek hírértékű dolgok, azt, hogy valaki szent szándékkal átver, egy teljesen mindegy, hogy most ő a gyűlölet karmestere becenévre hallgat vagy sem, de hogy átver szándékosan egy izraeli kampánygurút. Ezek hírértékű dolgok, ezek nem betámadások. Hogyha HVG-hez jutnak el, akkor a HVG is megírja, hogy meg is írtuk például, hogy Hatházi milyen büntetést kapott, hogy a Kunhalmi körzetében visszalépő Kassai Dániel milyen büntetést kapott, hogyha a Narancshoz jutnak el, akkor ők is megírják. Ezen szerintem egészen kontraproduktív felháborodni.
Jól értem, akkor ezek a pártok, amelyek magukat a 21. század pártjainak láttatták, az elmúlt hetekben komoly harcot folytatnak, hogy a 20. század pártjaihoz csatlakozhassanak.
Nagyjában most már ott húzhatjuk még inkább a vonalat, hogy parlamenten kívül egy parlamenten belüli párt.
És mit szűrtél le az Erdoğan és Merkel látogatáson járó Orbán Viktorról.
A Merkel találkozó nagyon érdekes volt, én előtte jár voltam Berlinben egy hetes tanulmányúton. Akkor már beszélgettem ottani újságírókkal, hogy érkezni fog a miniszterelnök. Nekünk egyébként mondták is a Merkel hivatalának egyik sajtósa, hogy másnap be fogják jelenteni a találkozót. Szerintem a legplasztikusabb jelenet ennek a találkozónak az volt, amikor Orbán Viktor egy teljesen más téma után újra magához kérte a szót, és kikelt az ellen, hogy őket nem nevezik szolidárisnak. Holott a NAP 24 órában 8000 fegyveres van a magyar határon, zárójelesen senki se hal nem bizonyította. Ezek érzékeny adatok, mondják ők, és ezt nem árulják el. Ennek következtében naponta 4-5000 menekültől védi meg Európát és Németországot. Szerinte ez szolidaritás. Többször mutatta a kamera közben Angela Merkel, aki húzta a száját, rángatta a szemöldökét, majd azt mondta, hogy jó, inkább menjünk fotózkodni. Ezzel vége lett a sajtótájékoztatónak. Előtte sokan mondták azt, hogy egy gyenge Merkel magához hív egy erős Orbánt, egy gyenge Merkel magához hívja Orbán Viktort, hogy erőt demonstráljon, vagy esetleg Orbán Viktornak itt a pillanat, hogy megmutassa, hogy valójában ő Európa erős embere volt, korábban ilyen heti válasz címlap. Az látszott, hogy, és Orbán Viktor erre utalt is, teljesen máshogy látják a valóságot. A térben egymás mellett állt két ember, de az a sík, amiben gondolkodnak, nem volt közös pontja.
Érdekes, egy dolog engem elért Portugáliában, és ez nem a magyar polémia, hanem inkább a német és az európai polémia. Tehát a német, az osztrák és az európai. És ebben azért az látszik egyébként, hogy a menekültügyben a populista pártok látható jelenlegi győzelme meg megerősödése viszonylag jelentős ellenállást is kiváltott baloldalról. Tehát a baloldali pártok nagyon gyakran hallgattak az elmúlt években, mert nem tudtak fogást találni, hogyan a menekültek ellen hergelő politikán. Azt lehetett olvasni politológusok által, hogy a menekültek elleni politika az egy könnyű játék, mert nincsen képviselőjük, nincsen szószólójuk, nincsen erős emberük, aki ellenállna, aki jelen lenne a tévében, aki népszerű lenne, és ezért kockázatos lenne velük szemben fellépni. Tehát itt egy könnyű ellenféllel szembeni verekedésről volt szó, és a baloldali pártok behúzták a fülük farkukat. De azután, amit Horst Seehofer Angela Merkellel szemben produkált, és ahogyan leégette magát, ezt nem tudom, hogy Magyarországon mennyire jött át, tehát, hogy Horst Seehofer ultimátumot adhatott Angela Merkelnek, már a magyar idők is ünnepelte, akkor még itthon voltam, hogy Merkel órái meg vannak számolva, Merkel mindjárt távozik, Merkelt Múresre tanítja az Horst Seehofer, majd utána jött az Európai Uniós mini csúcs, hogy az nem ért el semmit, majd jött az Európai Uniós rendes csúcs, és lám, Angela Merkel viszonylag sok mindent összehozott. Meglepő dolgokat. Meglepő dolgokat Spanyolországgal és Görögországgal, amelyek már aláírták ezt a bilaterális megállapodást a menekültek visszavételéről. A magyar kormány is valamifajtaképpen tárgyal róla, tehát kategorikusan nem utasítja vissza. Majd utána mindezt az eredményt elmondta, hogy ja, ennek a felelőse, aki ezeket az eredményeket majd napi szinten letárgyalja az egyes tagállamokkal, az meg Horst Seehofer lesz. Tehát, hogy Horst Seehofer fölléphet Angela Merkel küldönceként, és letárgyalhatja Orbán Viktorral, hogyan veszi vissza Magyarország azokat a menekülteket, akiket itt regisztráltak, viszont Németországban mondjuk a határon elkaptak, és ezt ugye pont te írtad meg nemrég, hogy a tranzitzónákon keresztül hány ember lépett be ebben az évben Magyarországra, ezekre már vonatkozhatna ez a fajta visszaküldés, tehát Horst Seehofer majd rendezze ezt Orbán Viktorra. Seehofer meg látva az eredményeket, amelyeket Weber, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, egyébként bajor politikus, jelentős előrelépésnek látott, Kurz, Sebastian Kurz jelentős előrelépésnek látott, és az olasz kormány is elfogadott, tehát egy olyan csúcs, amely alapvetően a populisták szája íze szerint való volt, Horst Seehofer ezt megpróbálta kevésnek láttatni, belebegtette, hogy ő lemond, majd utána lemondott a lemondásról, majd utána még egy utolsó találkozót kért Merkeltől, és egy olyan helyzetbe hozta magát, hogy hirtelen nem Merkel volt az, aki a szakadék fölött áll, úgyhogy már túlfutott a partvonalon, hanem Horst Seehofer volt az. És Horst Seehofernek kellett visszakéreckednie Angela Merkel kormányába. A konfliktus persze nincs teljesen megoldva, csak el van napolva. Horst Seehofer visszamehetett Angela Merkel belügyminisztereként, és mehet most Ausztriába tárgyalni arról, hogy az osztrák a német határon hogyan küldhetik esetleg vissza a németek Ausztria felé a menekülteket. És mindezek mellett ez a nagyon nagy menekültellenes szigor nagyon csúnya morális ütéseket is kapott. Ugyanis kiderült, hogy itt olyan egók versenyeznek, amelyek azt mondják, hogy Németország határának védelméről van szó, miközben 500 határátkelőből 3-at akar megvédeni Horst Seehofer. 500-ból 3-at. Ez pont ugyanakkor a hazugság, mint az, hogy a szerb-magyar határon, amely a magyar határszakasznak a mennyi? 6%-a, ezen a szakaszon állítaná meg Orbán Viktor azt az évi 2 millió embert, ha felszorszod az 5365-tel, amely nincsen a Balkánon. Tehát, hogy ez pont ugyanolyan, és akkor Horst Seehofer, ez a szerencsétlen marha, úgy mutatta be az ő migrációs mestertervét, hogy azzal dicsekedett, hogy a 69. születésnapján 69 ember sikerült Afganisztánba kitoloncolni. És ennek örömére bemutatja a tervet. Majd utána 69-ből az egyik felakasztotta magát Kabulba.
Ráadásul Magyarországon is elszámolta magát, mert a CSU robására az AfD folyamatosan erősödik.
Igen, de ez az a dolog, hogy ő eteti a szörnyet, de a másik oldalon, és most itt erről a dologról, oldalról akartam kicsit beszélgetni, a morális megsemmisülésről. Tényleg, hogy ilyen fokon el kellett vinni az egész európai vitát a tranzitzónákba, a menekült számokba, a jéghideg orbáni jogászkodásba, hogy legalábbis Nyugat-Európában a baloldali része azt mondja, hogy álljunk már meg a pillanatra, hogyan lehet az, hogy az egész világ 12 darab bányában rekett táj gyereket figyel, hogy hogyan mentik ki, viszont a másik oldalról a földközi tengeren nem engedik kimenteni a vízből a fuldoklókat. Tehát, hogy hogyan képes Európa politikai elitje számokra degradálni a fuldoklókat a vízben, és közben Szijjártó Péter, miközben megdicséri Salvinit, hogy nem engedi kikötni az Aquariust.
Felajánlja a magyar búvárok segítségét, hogy nagyon szívesen elmennek Tájföldre, amikor már csak 4 ember volt a föld alatt.
Pontosan. Tehát, hogy miért van az, hogy valójában Salviniék, Szijjártóék azt sugallják, hogy igen, nem baj, ha néhány ember belefullad a vízbe, mert legalább megtanulják, hogy nem lehet így átjönni Európába. Ez pont ugyanaz, mint hogyha azt mondanánk, nem lenne baj, ha az a 12 táj ember meghalna odalent, mert legalább megtanulják a szép leckét, hogy eső idejében nem megyünk barlangba.
És mindezekkel egy időben, miután ugye Orbán Viktor, vagy amikor Orbán Viktor Angela Merkellel találkozott, és felvetődött annak a lehetőség, hogy Németországon belül is tranzitzónákat hoznak létre. Magyarországon a Magyar Idők, az Echo TV, és ez a véleményforválónak még véleményesen sem nevezhető, inkább véleményt elbutító, talán még nem is értelmiségi, hanem csak annak gondolt közeg, teli szájjal röhög azon, hogy a II. Világháború befejezése után pár évtizeddel Németország megint táborokat akar létrehozni, és megvonja a párhuzamot a zsidó népírtás, a pogromok és a menekült válság között.
Túlzásba vitték, azt hiszem, tehát, hogy formálódik egy olyan gondolat is, ahol azt mondják, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük a vízimentést démonizálni, ott a barbárságba kezdünk belelépni. Tehát, hogy az egy valamilyen hihetetlen csapda, hogy azért, mert a partra kihozott menekültnek már jogai vannak, viszont a vízben fuldoklónak nincs joga, ezért az európai jog könnyebben eltűri lelkiismeretében, hogy valaki beledöglik a tengerbe, mint hogy a partról visszaszállítsa oda, honnan jött, rendes eljárás nélkül. És ugye ennek részint az az oka, hogy mi magunkat védjük, a törvény előtti egyenlőségünket, mert hogyha amikor a törvény előtti egyenlőséget kitalálták, akkor nem találták ki, hogy a törvény előtti egyenlőségben nem csak szegény és gazdag fog beleférni, hanem esetleg nem pusztán fehér, heteroszexuális lehetőség keresztény szerint férfi. Pont. És épp ezért most az a helyzet, hogy ha mi kiengedjük őket a partra, akkor onnantól kezdve a jogi rendszerünknek a részeivé válnak, amit magunkra, a mi privilégiünkről tartunk fenn, ezért számunkra mind az a legjobb, ha belefulladnak a vízben, mi pedig a Facebookon keresztül azt nézzük, hogy hány táj gyereket hoznak ki a barlangból. Ez eljutott hozzám Portugáliába. Tehát ez az egyetlen dolog, ami igazán úgy mélységesen, rendesen felháborított. Olvasom ilyen nagyon erős szöveget erről.
Kijutottak mindannyian. A chilei bányászok már üzentek is nekik, hogy nem lesz könnyű folytatni az életet. De valahol én a remény, ha nem is sugarát, de szikráját, amikor így két kova követ egymáshoz ütsz, és így pillanatra, másodpercekre, vagy annak tört részére azért fel-felvillan valami, ezt azért látom Európa legnyugatibb felén, pont ahol te nyaraltál, ott egy szocialista baloldali kormány van. A mellette lévő országban, Spanyolországban egyébként az Aquarius után egy újabb menekült hajót is engedte kikötni, miután se Málta, se Olaszország, se Görögország nem engedte kikötni ezen az NGO hajókat. A Pedro Sánchez vezette spanyol kormány karöltve a szintén egyébként baloldali polgármester asszonnyal, Barcelonából, Ada Colau-val már a második menekült hajót engedték kikötni Barcelona partjainál, és népünnepély, egyébként népünnepélybe illő az a pillanat, amikor lehet látni a közvetítéseken, hogy mennyien mennek segíteni önkéntesként egyébként zömmel szomáliai és belső afrikai országokból érkező menekülteknek. Nem mondom, hogy ez a menekültválság megoldása, azt sem mondom, hogy ez egy európai tendencia, vagy egyébként annak a kezdete, de vannak pozitív példák is, amik emberségről és humánumról állunkodnak.
Ezt ugye meg az a közösség, amelyik ezt úgy érzi, hogy elviseli. És közben meg egész Európa ébredjen rá, hogy a játék az, hogy az emberek belefulladhatnak egyszerűen a tengerbe, nem. Tehát, hogy felőlem az az ország, amelyik vissza akarja szállítani őket, akkor találjuk meg annak a módját. Tehát, hogy legalább odáig jusson vissza az emberségünk, hogy emberek ne halljanak meg feleslegesen miattunk, meg a mi privilégiumaink miatt.
Vagy mert ha most... meg is halnak, akkor ne legyenek olyan újságcímlapok, amelyeken halott kisgyerekek vannak, ezen ideig óráig szörnyelködünk, majd ugyanígy folyik tovább minden.
Most például ez történik. Igen, egyébként ilyen téren körbezárom, még egy cikket olvastam, ami eljutott hozzám Portugáliában, az pedig a tömegturizmus után kitalálták a túlturizmus kifejezését, az over turizmust, és hogy Barcelonában már tüntetések vannak a turisták ellen, és hogy megjelentek ilyen falfirkák, hogy turistákat a fenébe, viszont menekültek welcome. És pont az volt leírva, hogy a turisták hogyan nem adnak hozzá igazából, ha tömegével érkeznek ahhoz a helyhez, ahol vannak. Tehát, hogy semmi más nem okoznak, csak kárt, hiszen fizikálisan kiszorítják az ott élőket, fizikálisan kiszorítják a boltjaikat, kiszorítják az életstílusukat. És érdekes módon én Portugálián belül utaztam, és csak a legvégén jutottam el Lisszabonba, előtte kisebb településeken voltam, és ez a cikk nagy hatást gyakorolt rám, és az az élmény is nagy hatást gyakorolt rám, hogy megismertem egy nagyon-nagyon szimpatikus országot, és úgy érzem, hogy valamilyen fokon az életformáját, vagy valami fajtaképpen azt, ahogyan a helyiek élik az életüket, amit esznek, ahol amilyen boltokba járnak, amilyen településeik vannak. És aztán megérkeztem Lisszabonba, ahova meg az óriás hajók behozzák tízezrével a napi turistákat, amelyek még csak ott sem alszanak, és akkor hirtelen látod, ahogyan egy település szerkezetében teljesen kiszorítja a helyi életmódot az a fajta ráömlő turista mennyiség, ami rászakad egy ilyen városra, és ez valami fajta képpen Budapesten is érvényesül a 7. kerületben. Nagyon sokat nevettek egyoldalúan azokon, akik a 7. kerületből megpróbálták kitiltani a turizmust, márpedig ez egy olyan dolog, amiben Budapestnek is gondolkodnia kell, mert a rendkívüli adottságai miatt bizony abban reménykedhetünk, hogy nőni fog a turizmus, és akkor viszont nagyon el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk értékes vendégeket fogadni, és hogyan tudjuk azt decentralizálni. Párizsban például megpróbálják a külvárosoknak a turisztikai célpontjait kiemelni, megpróbálni kinyomni az embereket, mondjuk Saint-Denis-be menjenek ki, nézzék meg a királyok sírhelyét, hogy ne mindenki ugyanazon a 3 négyzetméteren tolongjon bent a belvárosban. És hogyha már egy ilyen kicsit előuborka szezoni dolgot csináltunk, akkor ezen gondolkodhatunk esetleg, vagy én ezen gondolkodtam ebben a két témában, hogy a mi saját cselekedeteink hogyan járulnak hozzá problémákhoz, és hozzájárulnak bizony problémákhoz a menekült kérdésben, a privilegizált életünkkel, a közönyünkkel, a szolidaritásunk hiányával, és hát a turizmusban is, akár egyrészt itt Budapesten, ahogyan bánunk vele, illetve amikor mi magunk vagyunk turisták, hogy esetleg menjünk és próbáljunk meg azon a helyen, ahova megyünk, azokért menni, akik ott vannak, és ne azért, hogy mi valami szép helyen legyünk, és kiszorítsuk magunknak a saját életmódunkat. És ez talán a kettő összeér valahogy, ugyanabban a gondolat.
Muszáj elmondanom neked, hogy Orbán Viktor egyre közelebb van a szabadsághoz. A Facebookon is nyomja ezt az OIO-CIO-ACIO. Megy Izraelbe és meglátogatja Netanyahut. Teljes rejtély, és nem is árulják el, hogy hol fogja tölteni a vakációját. De ezt követően érdekes lehet az, hogy te elmondtad, hogy milyen turista voltál, vagy milyen nyaraló. Az én szabadságom még odébb van, de én a magyar vidéket fogom újra felfedezni. Erre a hétre ennyi volt a fülke. Gergely Mártont és Tóthi Ágot hallották.